A Partizánban törekszünk arra, hogy lehetőség szerint ellenzéki politikusokat, szakértőket nagy számban tudjuk megszólaltatni, hogy teret adjunk a különböző társadalmi vitáknak, hogy ott legyünk az ország minél több pontján. Ennek csak hízagosan tudunk eleget tenni, hiszen a kormányzati szereplőkhöz egész egyszerűen nincs hozzáférésünk. Ennek az állapotnak véget kell vetni. 2025 Magyarországán nem tartható tovább az, Magyarország legnagyobb közfinanszírozott csatornáján ne szólaljanak meg a hatalom első számú képviselői, hogy a kormány tagjait ne tudjuk kérdezni, hogy ne lehessen föltenni nekik azokat a kérdéseket, amelyek alapján számot lehet vetni arról, hogy mégis milyen állapotban van az országunk. A valóság ugyanis nem fideszes, hanem közös. Szóval éppen ezért azt kérem tőled, ha egyetértesz ezzel a követeléssel, a fontosnak tartanád azt, hogy legyenek fideszes kormánytagok a Partizán stúdiójában, hogy itt üljenek és lehessen nekik ezeket a kérdéseket föltenni, akkor csatlakozz hozzánk és támogasd a kampányunkat. A leírásban megtalálod az ehhez szükséges összes információt. Nagyon köszönöm erről is, hogyha mellénk állsz. Nagyon köszönöm előre is a támogatásod.
I'll be all around in the dark. I'll be everywhere. Wherever you can look. There's a fight so hungry people can eat. I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh. They're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise, living in the houses they build, I'll be there too.
Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub podcastjének 5. adása ebben az évadban. A Nevem Senki filmciklust kísérik ezek a beszélgetések Babos Anna.
Sziasztok!
És köztem, Petri Lukács Simon között, akik egyúttal a filmprogramot is összeállítjuk, és ezeket az adásokat szerkesztjük. A Nevem Senki filmprogramban, a Partizán Filmklub idei őszi sorozatában színészettel foglalkozunk, a színészet különböző felfogásait, fogalmait gondoljuk végig, modellezzük filmeken keresztül, és a legutóbbi alkalommal december 5-én Stephanie Barber Oh My Homeland és Alexander Horvath Henry Fonda for President című filmjét vetítettük, és ezúttal leginkább a képviseletiség, a színészi és politikai szerepek egybecsúszása, fedése volt az, ami foglalkoztatott bennünket.
Igen, és talán még azt érdemes elmondani, hogy mindkét film kortárs film, az egyik 19-es, a másik 2024-es, és ráadásul a 2024-es film Alexander Horvathnak a filmje, tulajdonképpen a ciklus címét is inspirálta, illetve nem csak a ciklus címét, hanem ezt az egész gondolkodásmódot, amit Alexander Horvath úgy nevez, hogy actor as author, és nem csak a film, hanem Alexander Horvath egész életműve. Alexander Horvath volt az Osztrák Filmmúzeumnak az igazgatója majd 20 éven keresztül, illetve a Viennale Bécsi Filmfesztiválnak az igazgatója, és a kurátorság fogalmának, a filmkurátorság fogalmának a kiforrását, azt az ő nevéhez kötik, és azokhoz a szövegekhez, amelyekben ő megfogalmazza a gondolatait a kurátorságról, a filmkurátorságról, amiről biztosan fogunk még beszélni. Filmkurátorságot Alexander Horvath úgy gondolja el, és ezt már többször idéztük, de talán most érdemes elismételni, mint a filmtörténeti írás színrevitelét a filmvásznon, egy kreatív tevékenység, ként gondolja el egy olyan tevékenységként, amelyben állításokat tehet történelemről, filmesztétikáról, filmformákról, filmkészítési gyakorlatokról. Tulajdonképpen az Osztrák Filmmúzeum úgy működött, mint egy szabad egyetem, és rengeteg osztrák filmrendezőnek az egyetlen, vagy a legfőbb alma mátere volt ez az intézmény. És hát a Horvathnak pedig egy nagyon markáns, nagyon jól kivehető filmtörténeti gondolkodása van, ami a filmprogramjaiból is felismerhető, és ebből a filmből is felismerhető, amit vetítettünk. És tulajdonképpen a filmnek az alapgondolata az, hogy egy színészre, egy filmszínészre alkotóként lehet tekinteni, az actor as author alapgondolat, amiről már az egyik podcastünkben beszélgettünk. Ez nem csak a filmben, hanem korábbi filmprogramjaiban is előjött a Horvátnak. Peter Lorre, Barbara Stanwyck, Harry Fonda megjelentek filmprogramjaiban úgy, mint alkotók. Ez egy fontos mint szerzők. Ez egy fontos gondolkodási pillére volt a Horvátnak, hogy szemben a cinefilek rendezőközpontú filmtörténeti írásával és filmtörténeti gondolkodásával ne csak a filmek popularitása, a sztárságnak egy ilyen degradáló, vagy egy ilyen piaci felfogásra felől nézzünk a színészekre, hanem úgy is, hogy a színészet hogyan lehet önalkotás, hogyan lehet egy film szerzője, egy színész. És ezt a gondolatmenetet vezeti végig Harry Fonda életművével is a Horvát, illetve még mielőtt rátérnénk a filmekre, annyit szeretnék elmondani, hogy Horvát filmje egy eszéfilm, és tulajdonképpen bizonyos értelemben a Stephanie Barbernek a filmje is egy eszéfilm, és a Partizán Filmklub kezdeteitől nagyon fontos a számunkra az, hogy az eszéfilm fogalmával foglalkozzunk. Borzasztóan érdekel minket az, hogy a film hogyan lehet kutatás, hogyan lehet gondolkodás, hogyan lehet egy olyan típusú eszéisztikus írásmódot végig kifejleszteni filmben, mint például amilyet a Partizán Filmklubnak az első sorozatában Három Feroki életművében vizsgáltunk. Tehát ugye Három Feroki német filmrendező az eszéfilm fogalmának a megalkotója, vagy az ő nevéhez kötjük legtöbbször az eszéfilm fogalmának a megszületését, és ő egy kiinduló pont volt tulajdonképpen a számunkra is a filmtörténeti gondolkodásban, vagy hogy mondjam, azt hiszem, hogy amikor kurátorságról gondolkozunk, akkor valami hasonlót próbálunk megcsinálni, mint amit Három Feroki a filmjeiben, vagy Alexander Horváth a kurátorságában és a filmjeiben, szóval, hogy ő ilyen mintaszerűek a mi gyakorlatunkban is.
Igen, azt hiszem, hogy ezt a definíciót már sokszor elmondtam, meg sokszor használtuk itt a filmklubban, de hogy az eszéfilm, ami egy nagyon tág fogalom, Helmut Ferber, a nagy német kritikus például azt mondja, hogy Griffithsnek a Corner in Wheat című 1909-es rövid filmje, a filmtörténet első eszéfilmje, tehát ezt csak arra mondom, hogy ez egy nagyon szabadon, tágan értelmezendő kategória, ami nem feltétlenül Farokival vagy Chris Markerrel indul, és hogy ezt a megfoghatatlanságot úgy szoktuk itt szűkíteni, hogy igazából az eszéfilmnek talán az a feladata, hogy egy gondolkodásmódot nagyon világosan kirajzoljon, és egy gondolkodásmódot modellezni tudjon. Hasonlóan ahhoz, hogy mondjuk egy esszé alkalmasabb írásmód, írásgyakorlat arra, hogy valakinek az észjárása tükröződjön, mint mondjuk egy olyan akadémiai szöveg, ami jobban alá kell, hogy rendelődjön bizonyos az észjárás specifikumaitól független külsődlegességeknek. És ebben hasonlít ahhoz a szabadon, szubverzíven értett kurátorsághoz is, ami Horvát életművét is jellemzi, szóval igazából csak nyomatékosítani akarom azt, amit mondtál, hogy persze nyilván minden kurátor életében ez az első film, amit ő maga csinál, az nyilván egy bizonyos esetben egy változás, de hogy ugyanannak a gondolkodásmódnak a folytatása, miközben hasonlóképpen észjárások modelljeiként tekintünk ezekre a gyakorlatokra, de hogy mégis olyan, mint hogyha azokban a hagyományokban, amik a Horvátnak vagy akár nekünk fontosak, ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy fejlődés, vagy nem azt mondom, hogy ennek egy ilyen önértéke, vagy önként adódó többletértéke volna, de mégis egy ilyen szükségszerű folyamánya a megőrzésnek az alkotás. És nyilván ez a kölcsönhatások, tehát ez akár fordított sorrendű is lehet, az ideális vagy eszményi gyűjteménybe kellenek művek, amelyek kifejezik vagy hordozzák annak a gyűjteménynek a szellemét, és a művek köré pedig kell egy gyűjtemény, ami magával a rokon szellemiséggel tudja óvni, tehát nem csak fizikai értelemben őrződik meg, vagy oltalmazódik valahol ez az elkészült mű, hanem azáltal is, hogy körül van beestje ez a más olyan művekkel, és egy koncepcióval, ami ezeket egyberendezi, más olyan művekkel, amik hasonlóképpen gondolkodnak a világra, vagy a filmtörténetről, szóval csak azt akarom mondani, hogy ez az attitűd, ami a kurátorságból a filmkészítésbe és vissza a kurátorságba vezet, ez mondjuk ott van a Jonas Mekasnál, vagy Péter Kubelkánál, és tulajdonképpen nyilván többé-kevésbé azoknál a francia kritikusoknál is, akik ugye nem kurátorok voltak, hanem kritikusok, de végül is a kritikai szellemük azon edződött, hogy mi az, amit a Cinémathèque Française-ben a Langlois megőrzésre és kiállításra méltónak gondol, és aztán rendező lett belőlük, ugye a francia új hullám rendezőiről van szó. Szóval egyrészt ezt akartam csak mondani, a másik meg, hogy még ami talán így egy ilyen jó fogódzót adhat ahhoz, hogy mi az eszéfilm, vagy hogy mi a horvát gondolkodás módjának a sajátosság, az a Jean-Pierre Gorannak a fogalma, aki azt mondja, hogy az eszéfilm alkotója az a szó útját követi le, aki ugye a fában egyszerre mélyfúrást végez, és ugyanakkor ezt az egyirányú mélyfúrást folyamatosan eltéríti saját magát, folyamatosan meghekkeli, vagy szabotálja igazából ennek a mélyfúrásnak az egyirányúságát, és eltévelyeg néha ezekben az eltérülésekben.
És most ezen a ponton akkor megragadnám az alkalmat arra, hogy elmondjam, amit elfelejtettem az elején, és egy elég fontos részlet, hogy abban a szerencsében volt részünk, hogy Alexander Horváth és Regina Schlagnitweit a film alkotói el tudtak jönni a vetítésre, és tudtak beszélgetni a közönséggel a filmjükről, és például ezt a Goran idézetet is fölelevenítették, vagy fölelevenítettük a színpadon. De még mielőtt rátérnénk a Horváth filmjére, amit egyébként a Berlinálén mutattak be, még beszéljünk arról a rövid filmről, ami megelőzte a vetítésünkön a Horváth filmjét. Egyébként a Horváthtól megtudtuk, hogy ez az első alkalom, hogy a filmjét egy másik filmmel együtt vetítik, hiszen ez egy 3 órás eszéfilm, tehát nem sokan vállalkoztak még arra, hogy valami mást is vetítsenek mellette, de mi a Stephanie Barbernek az Oh My Homeland című 2019-es filmjét választottuk, és azért is választottuk ezt a filmet, mert Pamplónában Horváthnak az egyik filmprogramjában láttuk ezt először, és borzasztóan nagy hatással volt ránk, és nagyon jól kifejezi azt hiszem, vagy nagyon jól párbeszédbe állítható a Horváthnak a Henry Fondáról készített filmjével. Stephanie Barber egy YouTube videóklipet rögzített 16 mm-es filmre. Annak a videónak egy részletét, amelyben Leontine Price elénekli az O Patria Mia című áriát az Ajdából, a Metropolitan Opera Házban. Ez egy búcsú szereplése, és hát Stephanie Barber nem az éneklés pillanatát választja a 16 mm-es filmre való megörökítésre, hanem azt a pillanatot, amikor az áriának vége van, és ilyen nagyon szilaj, rezzenetlen arccal, hát az nem teljesen rezzenetlen arccal, de minden esetre egy elég ilyen szoborszerű pózban áll a Leontine Price a színpadon, és a két ária közötti taps vihart fogadja, ami gyakorlatilag 4 percig nem marad abba. És hát erről a 4 percről szól, erről a színpadon töltött 4 percről szól, két ária között, a szerep két pontja között, egy ilyen átmeneti térben a színész önmaga, a színész szerepe, és a színész, mint a fekete nők képviselője között, valahogy a képviseletiségben, a szerepben, az identitásban egy ilyen furcsa átmenetiség érzékelhető. Azért is mondom, hogy a fekete nőknek a képviselőjeként is áll a színpadon, mert Leontine Price volt az első afroamerikai énekesnő, aki egy operában főszerepet kaphatott, illetve aki nemzetközi hírnévre tett szert.
Ez a köztesség, vagy ez az átmenetiség, amit mondasz, ez sok mindenben tetten érhető, vagy sok köztességben van egyszerre jelen ebben a pillanatban, amit a Stephanie Barber itt lefilmezésre itt lefilmez, vagy kiválaszt ebből a videófelvételből, mert ugye nem csak a saját sikerélménye és a teljesítő vagy előadó képessége csúcsa és kvázi a visszavonulás között, nem csak a színészi szerep és a politikai képviselet vagy a polgárjogi kiállás között, és nem csak két ária között van, hanem közben még van egy olyan mozzanata is ennek, hogy ugye az Aida arról szól, hogy egy etióp hercegnőt elrabolnak, és ő énekel a hazájáról, már az olasz egység után, de hasonlóképpen mégis ahhoz, ahogy a zsidó rabszolgák énekelnek a Nabukkóban a hazájukról, még az olasz egység előtt egyértelműen a nemzeti felszabadulás és olyan rendelkezés allegóriájaként. És hogy az az extázis, vagy az az önkívület, az a fizikai önkívület, ami itt látható, az nyilván betudható annak, amennyire itt a különböző szereplők, legyen az maga Leontine Price, vagy legyen az a tömeg, mint egység, és a tömeg, mint egyénekből álló összesség, hogy ilyen irgalmatlan közhelyet mondjak, de hogy mégis, hogy itt azért nyilván nagyon különböző szintű átélései vannak annak, hogy ez a pillanat, ez milyen jelképességet hordoz magában. Különbözőféleképpen tudják felfogni emberek az adott helyzetben, hiszen különböző egyéni befolyásoltság alatt állnak. Tehát csak azt mondom, hogy nyilván a Leontine Price sem csak ebben a politikai fénytörésben értelmez, hiszen a saját karrierjének az ünneplését is látja ebben a helyzetben. De hogy közben a szerep, a színpadi szerep, a politikai szerep és az előadó, mint alany, vagy mint szerző, vagy mint biológiai személy közötti különbségek és fedések, számomra az is érdekes ebben, hogy abban is így kiütköznek, hogy ez amit láthatunk itt a Stephanie Barbernek a kiemelésében, ebben a 4 perces filmben, ez az arckifejezés, ez a testtartás, ez következik magából az előadásból is. Tehát, hogy egy ilyen áriának az eléneklés, az ilyen fajta bravúr éneklés, ami ugye megkívánja ezeket a nagy megakasztásokat, az opera folytonosságának a megakasztását, hogy beletapsolnak a darabba, ami lehet egy politikai bátorság jutalmazása is, de lehet annak a jutalmazása is, aki kivágja a magas C-t. Ez ugye olyan fizikai megerőltetéssel jár, ami kvázi, hogy mondjam, így hitelesíti, hogy ezt a megrökönyödöttséget, fájdalmat, fáradtságot, önkívületet, ezeknek a spektrumoknak a valamelyikét ott így kiállítsa. És hogy azért, ezt most csak arra akartam, hogy visszafutatni a hosszú, hogy nekem azért is érdekes megfogalmazás ez, hogy a színész, mint szerző, hogy actor is author, mert hogy ebben, szerintem ebben minden szó külön-külön is fontos, ugyanúgy, ahogy az is fontos, hogy az eredeti szerzői elmélet, ez igazából nem elmélet, hanem politika, franciául politique des auteurs, azaz egy cselekvési gyakorlat, és hogy itt a színészek esetében pedig arról van szó, hogy szintén valamilyen cselekvés, valamilyen enactment, valamilyen aktivitás autorizálódik saját maga által, tehát ő a saját testével, a saját jelenlétével hitelesít bizonyos helyzeteket. Ez elvezet ahhoz az ellentmondáshoz, ami azt hiszem, hogy a horvát filmjének is az ilyen legrendszeresebben visszatérő, vagy legmélyebb ellentmondás, de nem biztos, hogy feltétlenül ellentmondás, csak hogy az a dilemmához, hogy a színészen folyamatosan maszk van, de nagyon fontos az, hogy kin van ez a maszk, és hogy érdekesnek tartottuk mind a ketten, hogy a Fonda megküzd ezzel a problémával, vagy dilemmával.
Igen, hát illetve még csak annyit mondanék el, mert ez ugye elsikadt az előbb a mondandómban, hogy ez 16 mm-es filmre forgott, ez a film, az Oh My Homeland, ami talán azért fontos, mert ez a Stephanie Barbernek egyfajta kurátori attitűdjét is kiemeli. Vagy hogy talán így ez is összekapcsolja a Horváttal, hogy fogja a YouTube-ot, és a YouTube-ra, mint egy feldolgozandó kulturális archívumra tekint, és ebből a végtelen mennyiségű anyagból, aminek nyilván a nagy része az így elvész, vagy kicsúszik a kezeink közül, ebből választ rögzítésre, filmre való rögzítésre méltónak ítél 4 percet. És azt hiszem, hogy ez az attitűd egyrészt a különböző hordozóknak az összehasonlítása, másrészt pedig a különböző platformokra kulturális archívumként való rátekintés. Ez nagyon hasonló a Stephanie Barbernek és az Alexander Horváthnak az attitűdjében, mert hogy a Harry Fonda for President című filmnek a címe is például egy tévéműsorból ered. És nem csak, hogy egy tévéműsorból ered, a tévéműsorból használ is részleteket a film, használ filmrészleteket, a Harry Fonda filmekből kivágott jeleneteket, de festményeket, fotókat, a jelenben Amerikában forgatott anyagokat, politikai beszédeket, tehát mindenféle forrásból dolgozik a Horváth azért, hogy összeállítson egy nagyon komplex gondolati ívet Amerikáról, az amerikai politikáról, a saját életében egybeesésekről, a Harry Fonda családfájáról, és hát főleg a Harry Fondáról, meg arról a színészi játékról, amit ő képviselt. De hogy mi volt ez a műsor, ami a Horváth filmének a címét adta? Maud Findlay nevű nőnek a Maud című tévéműsora volt, és a Maud's Mood című epizódban Maud, ez a kedves 50-es nő, kitalálja azt, hogy kinevezni Harry Fondát elnöknek.
Igen, ez egy szitkom, a Maud's Moodja, a Maudnak a szeszélye, hogy kitalálja azt, hogy a Fonda induljon elnöknek 76-ban, amikor végül is ugye valóban aztán egy ilyen kvázi progresszív demokrata jelölt, ugye Jimmy Carter lesz az elnök, de hogy mindesetre egy olyan válságot, a ugye Watergate botrány, a vietnami háború, a polgárjogi küzdelmek vérbefolytása, Martin Luther King meggyilkolása, Kennedy gyilkosság, stb. Tehát egy olyan válságos és mártirokkal telített, vagy mártiroktól terhes évtized után vagyunk, amikor a Maud, aki egy ilyen háziasszony, aki egy kis kertvárosban élő háziasszony, aki a nőjogokért küzd, és mindenféle progresszív eszmét érez közel a szívéhez, és terjeszt, miközben így a milliója az egy nagyon hagyományos és meritokratikus amerikai családmodellt mutat meg. De egy Maud a fejébe veszi, hogy az a megoldás ebben a pillanatban az egységesíteni az országot, vagy ezek a közhelyek, amik ilyenkor el szoktak hangzani, hogyha a Fonda lenne a demokrata párt jelöltje. És hogy ezt én érdekesnek tartjuk, vagy ezt egy ilyen érdekes ellentmondásnak tartottuk, hogy nyilván az, hogy ez a nő, tehát hogy ugye ezt ugye arra futtatja ki a Horváth, hogy kvázi itt egy nemzet projekciója, vagy legalábbis a nemzet egy politikai részének, vagy szemelvényének a projekciója sűrűsödik ennek a nőnek az akaratában, a nemzet progresszív részének a projekciója sűrűsödik ennek a nőnek az akaratában, miközben azok az erények, amik a Fondát alkalmassá teszik erre a kiválasztódásra, hogy ő egy jó elnök lenne, azok bizonyos értelemben nagyon konzervatív, vagy legalábbis nagyon a múltat visszakívánó erények, ahol a szótartó, becsületes, és mindenféle ilyen szeszélytől, extravaganciától, sajátosságtól, médiaérzékenységtől mentes, egyenes tartású férfi képzelünk el politikusként, és nem pedig olyan valakit, aki a szólelemeinyeivel, a mutatványaival, a színészetével úgy meg tud téveszteni, és a média érzékenységével úgy meg tud téveszteni kvázi milliókat, vagy manipulálni tud milliókat, mint mondjuk a Reagan, vagy mai világban a Trump.
Hát és ez szerintem egy tök érdekes dolog, hogy most így fogalmaztad ezt meg, hogy aki a színészetével meg tud hódítani milliókat, mert hogy tulajdonképpen ez a filmnek az egyik fő ellentéte, vagy mozgatója, vagy belső feszültsége, hogy látunk egy színészt, aki nagyon sok millióknak az érzését képes karakterekbe sűríteni, nagyon sok millió elfelejtett, szegény, lenézett embernek az érdekeit képes képviselni a vásznon, miközben pedig úgy hivatkozik magára, mint aki nem tekint magára alkotóként, mint aki nem tekint magára művészként. Egyrészt, másrészt pedig És majd erről még beszéljünk, csak hogy az is látszik ebből, amit mondtál, hogy ugye miért lenne jó elnök, és akkor hát tulajdonképpen ugye a Henry Fonda eljátszott a Lincolnt, a The Best Man, a Fail Safe című filmekben felelős önkritikus vezetőket alakított, tehát hogy többször meg is formálta a vezetőnek a képét, tehát a, kvázi az elhagyatottaknak a képét is, és az elhagyatottak önkritikus felelős vezetőjének a képét is képes volt megformálni. De hogy ugye ez azt jelenti, hogy ezeket megmutatja a Horváth, hogy itt arra appellál, hogy tulajdonképpen a film szerepei kifejeznek valamit a Henry Fondának a karakteréből. Annak ellenére, hogy közben interjúkat is használ a Henry Fondával, és ezekből az interjúkból mindig az derül ki, hogy amikor rákérdeznek valamilyen egybeesésre az élete és a szerepei között, akkor azokat elutasítja, vagy valami olyasmit válaszol rá, hogy nem, erre még sose gondoltam. Nem, semmit sem akartam kifejezni. Nem, én csak egy szócső vagyok. És szerintem ez iszonyú izgalmas egyszerűen egy olyan színészről beszélgetni, aki nagyon tudatos a szerepválasztásaiban, nagyon tudatos abban, hogy ki az, akinek a történetét hajlandó eljátszani, ki az, akinek a szócsövévé akar válni, és közben pedig tagadja, hogy neki bármilyen gondolata lenne arról, hogy... hogy bármilyen képviseletiséget ő hajlandó lenne magánemberként fölvállalni, miközben a színészete teljesen egyértelműen kifejezi azt, hogy nem, nyilván nem teljesen egyértelműen, de elég tapinthatóan kifejezi azt, hogy mi az a politikai beállítódás, vagy mi az a demokrácia eszmény, amit ő képvisel.
Hát igen, hogy mondjuk egy konkrét példát mondjak erre, hogy ugye van a Grapes of Wrath című filmben, ami a Henry Fondának talán a legfontosabb filmje, vagy legalábbis amire a legtöbb áldozatot hozta, hogy eljátszhassa abban a filmben Tom Joad szerepét, akinek a monológia ugye a Szignálunk, amit a podcastok elején hallhattok. És akkor ugye van ez a monológia, ami a mi Szignálunk is, és akkor megkérdezik az egyik interjúban, hogy ebből a szellemiségből van-e benned bármi? És akkor mondja, nincs. És akkor mondjuk, és akkor kérdezik, hogy jó, de hogy az emberek mégiscsak hozzátársítják ezt a mondani valót, és akkor ezt is visszautasítja, hogy nekem nincs mondani valam, John Steinbecknek van mondani valója, meg a Reginald Rose-nak van mondani valója, aki a 12 dühös embert írta. És akkor erre hozzáteszi valaki, aki ott ül szintén a stúdióban, ebben a tévéinterjúban, hogy de hát az előadásmód is számít, the way you tell it, és akkor így Fonda így nem mond rá semmit, csak így úgy olyan mimikával reagál, olyan döbbenettel, meg rettentségem, hogyha most hallaná először.
Mintha még sose hallotta volna. Tehát, hogy iszonyú durva az is, hogy mintha a film végére, mert tényleg az ember úgy érezné, hogy tehát ezt nem lehet, hogy nem direkt csinálja, vagy ezt nem lehet, hogy ne...
Ne hülyére venne mindenkit.
Tehát mindenkit totál hülyére vesz, miközben tényleg valahogy annyira meggyőzően adja azt elő, hogy ő csak egy... ilyen, hát nem üres fejű színész, de kvázi...
Egy olyan szócső, tehát hogy, mert ugye az is más lenne, hogyha ezt a maszkviselést, amire nagyon sokszor hivatkozik, hogy egy olyan ember számára, aki ennyire nem szereti magát, mint amennyire ő nem szerette magát, micsoda terápia volt az, hogy ennyi csodálatos ember bőrébe bújhatott, és viselhette a maszkjukat, és elbújhatott a mögött. Tehát, hogy ugye nyilván ez egy létező felfogása a színészetnek, de hogy az is egészen más lenne, hogyha ezt ehhez úgy ragaszkodna, hogy közben azt is így beszámítaná ebbe a szerepfelfogásba, hogy ez fontos, hogy ezt a maszkot ő viselje. És itt az ambivalent, itt már nagyon belegabajodunk abba, hogy ő rengeteget beszél egyébként előadásmódról. Tehát, hogy nagyon sok, tehát hogy sok olyan interjú részlet van bevágva a filmben, ahol elmondja, hogy kik nyűgözték le, milyen színészeket tart nagyra, elment színházba, és az volt rá a legnagyobb hatással, hogy elfelejtette azt, hogy színészeket néz. Tehát egyértelműen leteszi a garast kvázi egy olyan előadásmód mellett, ami az úgynevezett hitelességre, vagy valóságosságra tör. Miközben ezekben az interjú részletekben egy olyan szócsőként írja le magát, aki igazából teljesen behelyettesíthető. Tehát még azt se vállalja fel, hogy egyébként például az Érik a gyümölcs, a The Grapes of Wrath című John Ford film, ez ugye többek között amiatt valósulhatott meg, hogy aztán a legszennyebb tőle leginkább idegen, és neki legtöbb pályája során legtöbb keserűséget, vagy kielégületlenséget okozó ilyen kommersz szerepeket rótta rá cserébe a Zenuk, a 20th Century Fox-nak a vezető producere.
Igen, és akkor ezen a ponton fel is olvasnám a filmből azt az idézetet, amikor Steinbecknek a róla való gondolatait beidézik a Fondának egy interjúban. Szóval azt írja róla a Steinbeck, hogy Hank olyan valaki, aki kinyúl, de ő maga elérhetetlen. Gyöngéd, de képes hirtelen, vad és veszélyes erőszakra. Kritikus másokkal és magával. Kitörne a ketrecből, de fél a fénytől. Kiméletlenül tiltakozik minden külsőség ellen, magasodort a vasláncokkal tartja vissza önmagát. Konfliktusban álló ellentétek képét mutatja az arca. És akkor itt rákérdez a Fondánál a riporter, hogy egyetért? És erre azt mondja a Fonda, hogy nem tudom, Steinbeck szavai, sosem gondolnék magamra, amikor ezeket a szavakat hallom. Tehát, hogy tényleg, és az összes interjú részlet tényleg ilyen.
De hogy ez csak azoknak a karomnyomatikus tényleg, nem látták a filmet, hogy ennek a ritmusát, tehát hogy egy 3 órás filmről beszélünk, ahol a Fonda nem tudom, hanyadik generációs fölmenőitől 1651-ből jutunk el, mit tudom, 70-es évekig, amikor ezt a Dick Cavett Show-t felveszik, és hogy így ebben a 3 órára rövidített 350 évben ilyen nagyon konceptuális ritmusba vág be újra és újra a Horváth egy-egy ilyen beszélgetést, hogy így, ez tudatos volt, erre gondoltál már, foglalkoztat? Magadra ismersz? Nem. És ugye ez is olyasmi, amit ráadásul szintén lehet fedésben olvasni a szerepek és az életút között. Igen. Tehát, hogy nem csak az interjúkban köszön ez vissza, hanem mondjuk olyankor is ezt a típusú ilyen reflexiótlanságot lehet tetteni, amikor mondjuk az utolsó filmjében, az On the Golden Pond című filmben a Jane Fonda, aki a lányát alakítja, aki a lánya, azt mondja neki, hogy olyan kapcsolatra vágyom veled, mint amilyen egy apa és egy lánya között kéne, hogy legyen. És akkor először, hogy nem is érteni, vagy nem is hallanál rendesen, hogy mit mond, aztán visszakérdez, hogy az meg milyen. Tehát, hogy valahogy annyira, csak azt akarom mondani, hogy azért nevetünk ezen, mert hogy annyira kiélezett, annyira akart ez az értetlenség, szinte mint hogyha egy hivalkodna vele.
Igen. Igen, és tényleg ez egy fontos szerep, amit összevet más színészet felfogásokkal a film. Ez is egy, rengeteg mindenre kitér, tényleg olyan, mint egy ilyen kristály, amiből kiolvasható a Harry Fonda élete, családtörténete és Amerika történelme is egyszerre, de közben pedig a színjátszásról is egy ilyen iszonyú komplex gondolatszövevény szembeállítja például Robert De Niro-t a taxisofőr karakterében, Travis Bickle karakterében a Fondával, illetve hát a Harry Fonda maga ismeri fel a Robert De Niro-t színészként, és a Robert De Niro-hoz képest ő magát szócsőként. Aztán ott van ugye a Reagannek az alakja, akiről megkérdezik, hogy jó színésznek tartja, és azt mondja, hogy nem, de Hell of a Speechmaker egy nagyon jó szónoknak, vagy
pokoli jó
szónoknak tartja. Ott van Peter Fonda és Jane Fonda színészi játéka, amit szintén összevet a film a Henry Fondának a játékával. Ugye itt tulajdonképpen mind a két színész, mind a két gyereke a Fondának a lázadásnak egy-egy típusát testesíti meg. A Peter Fonda az a vietnámi háborútól traumatizált, és a háború hozadékaképpen a szüleivel szembeforduló vad, fiatalt.
New Age hippie. LSD fogyasztó.
Fiatalt formálja meg, míg a Jane Fonda pedig az aktivista, feminista, radikális
környezetvédőt,
aki egyébként, ez is szintén számomra nagyon megrázó élmény volt ebben a filmben, hogy Hát ugye, aki látta már a Henry Fondát és a Jane Fondát, az tudja, hogy teljesen ugyanúgy néznek ki. És ugye az ember nézi ezt a 3 órás filmet, amiben folyamatosan látja annak a nyomait, hogy a Henry Fonda mennyire sokat gondolkodott szerepekről, történelemről, és ebből milyen keveset vállal föl, és folyamatosan letagad, és minden interjú részlet ilyen teljes üresség, tátong, és akkor ehhez képest a Jane Fonda megjelenik egy interjúban, és kioktatja a Late Night Show-nak a házigazdáját, hogy persze itt azért jönnek az emberek, hogy röhögjenek, de mi lenne, hogyha nem szórakoztatnánk őket, hanem valójában a problémáikról beszélnénk, és tehát a Jane Fondának minden megnyilvánulása ez.
Artikulált, ékes szóló, intelligens, és hogy így...
És vállal politikai szerepet egy Late Night Show-ban, a szerepeiben, minden megnyilvánulásában ezt a fajta képviseletiséget tudatosítja, nem csak magában, hanem a nézőiben is. Tehát ilyen, ez nagyon felszabadító már, amikor a Fondának az interjú részletei ilyen üressé válnak. És hát bocsánat, de még egy színész van, akit szeretnék említeni, aki megjelenik a filmben, és ez Brad Pitt, akit a horvát itt a vetítés utáni beszélgetésben is kiemelt. Brad Pitt egyébként csak a Times Square-en egy hirdetésen tűnik föl, egy kávé reklám arcaként, de egy elég látható pillanatban. És a horvát arról beszélt a vetítésen, hogy ma ez a, vagy hogy ez egy ilyen kritika tulajdonképpen azzal szemben megfogalmazva, hogy mi az a fajta képviseletiség, amit ma egy színész vállalhat, hogy mi az, amire ma egy színész használni tudja igazából a hangját, hát a kávénak a kávé eladás serkentésére például, hogy a különböző termékeknek a reklámarcává tud ma válni egy színész, ez nyilván a szórakoztatóipar kritikája, a filmipar kritikája, a film eljelentéktelenedésének a fölismertetése.
Igen, van egy jelenet a Fiatal Mr. Lincoln című 1939-es John Ford filmben, ami az egyik első nagy szerepe volt a Fondának, és talán a legelső alkalom, hogy egy elnököt, vagy egy elnök aspiránst játszik, és ott Anne, a fiatal Lincoln fiatal szerelme, mondja Lincolnnak, hogy épp tudom, hogy te egy nagyra vágyó ember vagy, és ugye nyilván ennek a szerepválasztásnak az az izgalma, hogy kvázi egy hasonló vonakodást és egy hasonló erény készletet és potenciált és önszabotást látsz a Lincolnban, mint amit a Fondában. Szótartás, becsület, egyenlőségpártiság, odafordulás a szegények felé, valamilyen messianisztikus túltengő önbizalom, és másfelől ez a folyamatos hárítása bárminek az akarásának, bármilyen fajta agenciának. És a törvény tisztelete, és akkor ezt elutasítja a Lincoln, hogy én ambiciózus lennék, mint hogyha ez valami pejoratív lenne, vagy ez egyet jelentene, nem tudom, az egomániával. Azért érdekes szerintem is ez a Brad Pitt-es példa, mert hogy arra is rámutat, hogy egyáltalán mire irányulhat ma az ambíció. Tehát, hogy a Fondának az ambíciója, függetlenül ettől a vonakodást, vagy hát nem függetlenül, de hogy még ezt a vonakodást be is számítjuk, meg azt, hogy végül nem lett elnök, ezt be is számítjuk, de hogy a Fondának az ambíciója az lehetett az, hogy megtermékenyítse ezt a politikai képzeletet milliók számára azzal, hogy különböző elnököket, különböző törvényen kívülieket, különböző üldözött lázadókat, vagy nem tudom, egyszerűen csak becsületes polgárokat megformált, mintát adott, és aztán azok a 10 milliók, akik látták, tovább vihették a maguk politikai választásaikkal, meg magatartástípusaikkal az úgynevezett valóságba, és hogy miközben az egy ilyen fenntartott szélsőboldali paranoia, hogy itt Hollywood az így valahogy így beavatkozna maga, nem tudom, queer, meg nem tudom milyen ideológiáival az elnökválasztásban mondjuk, de hogy nyilvánvaló, hogy összehasonlíthatatlan az a az a hatás, amiben ma egy színész reménykedhet, vagy amilyen jelentőséget majd tulajdoníthat magának azzal, ami mondjuk a 60-as években, vagy a 30-as években volt. És akkor erre csak egy másik példa, hogy, ne, tehát, hogy még ami a beszélgetés elején volt, hogy miért gondolhatták, hogy jó elnök lenne a Fondából, hát mert sokszor játszott elnököt, meg ezeket az értékeket és erényeket színre vitte, de hogy egy ezzel ellenkező példát is mondjak, hogy ugye sokszor játszott törvényen kívül itt is, mint amilyen a Tom Joda az Érik a gyümölcsben, vagy mint amilyen az ilyen anarchisztikus szemlélettel kacsingató bűnöző a You Only Live Once című Fritz Lang filmben. És ez a film az akkoriban készült el, vagy akkoriban jött ki, amikor villamoscégbe ültették a Sacco és Vanzetti nevű olasz, amerikai, Italian American anarchista párost, és aztán a Fonderről látott egy darabot, és akkor ez az az alkalom, amikor erre a bizonyos autenticitásra, vagy valóságosságra hivatkozik, hogy hát egyszerűen annyira valóságos volt, amikor ezt a darabot látta a Sacco-ról és a Vanzettiről, hogy elfelejtett, hogy ezek színészek, és aztán amikor kiment az utcára a darab után, akkor nem tudott úgy nézni a rendőrökre, mintha nem őt érte volna az a rendőri atrocitás, amit a színdarabban, mint műalkotás tapasztalt. És aztán ez az ember, aki soha nem akart semmit, és akinek soha semmiről semmi mondani valója nem volt, és akinek tulajdonképpen meg az előadás módja is teljesen érdektelen, úgy dönt, hogy a The Male Animal című ilyen vegyes műfajú, de többé-kevésbé ilyen vígjátékban, mint professzor, vagy mint egy ilyen egyetemi tanár, tartson egy előadást a Vanzettiről, és így elkezd ilyen szónakolni egy anarchistának az utolsó börtönbeli intelmeiről, az utolsó intelmekről, amit a világra hagy azzal kapcsolatban, hogy ő milyen életet élhetett volna, hogyha nem vállalja magára ennek a messianisztikus anarchiának ezt a szerepét, de mivel mégis magára vállalta, ezért neki ez a sors jutott, és akkor ugye erről elkezd, és akkor erre van egy 3 perces jelenet, hogy Fonda így egy plénum előtt felolvassa ezt a tényleges utolsó, ezeket a tényleges utolsó sorokat.
Igen, és hogy erről még csak, vagy hogy most mindjárt túllépünk már ezen a szócsőségen, csak még annyit szeretnék elmondani, hogy az 50-es évektől kezdve a Fondának egy hobbija a festészet. És hát így ezt is megtudjuk a film végére, mindenféle hobbikról, a kertészkedésről, a saját magának való gyümölcstermesztésről és a festészetről is, festészetéről is kiderülnek dolgok. És az egyik festményén egészen elképesztő ez a kép, egy nyitott könyvet láttunk, Steinbeck szövegét, a Grapes of Wrath című szöveget, és egy részlet fölé valaki egy nagyítót tart. És a nagyító kinagyít egy szövegrészletet, ez a festmény. És hát, hogy mondjam, nehéz úgy nézni ezt a képet, a film végén van már ez, talán az utolsó fél órában. Nehéz úgy nézni ezt a képet, mint hogyha nem egy önarckép lenne. És akkor ehhez csak egy TGM idézetet szeretnék felolvasni az állarcról, mert szerintem eléggé idevág a Henry Fondának a karakteréhez. Az állarc természetesen elrejtés kifejez. Elrejtheti a valódit, de arra is szolgálhat, hogy mivel az empirikus én elégtelen, hogy valami jobbat, igazabbat, magasabb rendűt jelenítsen meg. Nem föltétlenül azért, hogy jobb képet mutasson a gondolkodóról, mint amilyet megérdemelne. A személytelenség erős retorikai fegyver. A gondolkodó gondolatát az objektív világrend önreflexiójaként ábrázolja, tárgyi igazság, s így a leghatalmasabb tekintélyt adja a kezébe, ennek az előde a próféta isteni inspirációja. Másrészt a gondolkodót az objektív világrendről szóló tárgyi igazság szolgájának, beszélő eszközének, instrumentum vokále tünteti föl, azaz önzetlennek és elfogulatlannak.
Ez a Larvatus Prodeo című literán megjelent rövidebb TGM szövegben olvasható, ami később visszaköszön az értelmiség, mint történelmi probléma egyik lábjegyzetében, ha nem tévedek. Descartes-nak arra a mottójára vonatkozik, vagy azt fejti ki, és aztán tesz hozzá más példákat a filozófia történetből arra, amikor a filozófus, vagy a gondolkodó, vagy a közbeszélő állarchoz nyúl, vagy állarcról beszél, amikor Descartes a színészekhez hasonlítja magát, akik az állarc segítségével szabadulnak meg a szégyentől, és állarcban lépnek elő a közönség elé. Az a felhatalmazás, aminek az elődeit valamilyen isteni eredet, vagy kinyilatkoztatás lehetne, ez megint csak olyasmi, ami nagyon sokféleképpen visszhangzik a filmben, vagy összecseng a filmmel, és még mielőtt ezekre mondanék példákat, csak úgy általánosságban akarom mondani a filmről, hogy ezt tényleg úgy képzeljük el, hogy vannak ezek a különböző források, amiket már összegyűjtöttél, és akkor elindul 1651-ből a film, és azt mondja, hogy ebben az évben érkezett meg az első fonda az Egyesült Államok területére.
Hollandiából.
Van egy németalföldi kismester, Gary Doe, aki lefestette ezt a nőt, valószínűleg ez a nő, és ugyanebben az évben, vagy ugyanezen a hajón érkezett egy szószék, egy templomi szószék is Hollandiából egy protestáns templomba, és akkor ebből a teljesen esetleges történelmi pillanatból aztán szétszóródik a film figyelme. Elsősorban az őslakosok, de aztán később más olyan minoritások felé is, amik ellen elkövetett atrocitások így úgy megjelennek a fonda filmekben. De és akkor csak erre, ezt csak most a spiritualitásra akartam visszavezetni, hogy a vallás úgy is megjelenik a filmben, mint valami, ami nyilván megkülönbözteti a értelemszerűen megkülönbözteti az őslakosokat a gyarmatosítóktól. Az elején egy hosszú monológban hallgatjuk végig egy törzsfőnöktől azt, hogy mi az irokézek Isten képe, vagy Isten fogalma. Aztán a fonda elmondja, hogy mi a Christian Science, ami egy protestáns forma, amiben ő nevelődött, és ami iszonyú rigorózussággal üldözi például a gyengeséget, aminek nyilván a leg visszataszítóbb megnyilvánulása a betegség, vagy a megbetegedés. És
hát rá magára is elég jellemző lesz az, amit úgy fogalmaz a film, hogy an Indian has no pain.
An Indian knows no pain.
An Indian knows no pain.
Igen. Miközben, igen, tehát egy indián nem ismer fájdalmat, vagy nem ismerhet fájdalmat, miközben ugye azt mondja, hogy olyan elrettentő ereje volt ennek a nevelésnek, amit kapott, hogy aztán soha életében nem tette be a lábát egy templomba. Akkor jó, akkor soha életében nem tette be a lábát egy templomba, de körülbelül ugyanazt a megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen hivalkodóan reflexiótlan apa szerepet viszi tovább, mint amit ez a típusú ilyen Christian Science apakép is jelent akkor, például amikor elmeséli, hogy gyerekkorában az apjával végignézték az apja irodájának az ablakából azt, ahogy a fehér csőcselék felgyújtja az omahai börtönt azért, hogy onnan kimeneküljön minden őr és minden rab is kénytelen legyen kiszabadulni, és elfogják Will Brown-t, egy középkorú fekete férfit, akit nem érőszakkal vádoltak meg, és aztán ott az utca közepén meglincselik, felakasztják, és aztán felgyújtják a holttestét, és akkor ezt mondja a fontos, hogy ezt végignézte az apjával, és aztán azt is hozzáteszi, hogy aztán soha többet nem beszéltek erről.
Csak úgy, mint ahogy aztán ő, amikor meghal a második felesége, a Jane Fondának és a Peter Fondának az édesanyja, és egyébként ezt aztán természetesen a szerepeiben földolgozza, de hogy amikor egy riporter megkérdezi tőle, hogy és a gyerekei nem rótták föl magának soha felesége öngyilkosságát, most ezt hagyjuk, hogy milyen hülyeség ilyet kérdezni egy színésztől, de hogy megkérdezi tőle, és erre a Peter Fonda azt válaszolja, hogy nem, soha nem beszéltünk erről. Tehát azért azt hiszem, hogy mégiscsak valahogy ezt az apaképet viszi tovább, de hogy, és hogy ezek a magánéleti részletek, ezek azért válnak érdekessé a filmben is, mert ezeket a szerepeiben megformálja, mert ezekre reflektál a szerepeiben, mert ezekből csinál szerepeket, azért érdekes erről a szócsőségről gondolkozni, mert persze a Steinbecknek remek szócsöve, de önmagának is a szócsöve, kénytelen önmaga szócsövévé is válni.
Hogy akkor van ez, hogy tehát van ez az indián istenkép, van ez, hogy ő így nevelődött, de azóta nem teszi be a lábát egy templomba, és aztán van ez, amit megmondasz, hogy a szerepekben ez hogyan köszön vissza. Például látunk egy jelenetet, amikor a Hitchcock a tévedés áldozata, The Wrong Man című filmjében öltözködik, mint hogyha mint hogyha a tükörben nézni magát, amikor mondjuk valaki ellenőrzi, hogy jól húztál meg a nyakkendőjét, és aztán látjuk, hogy a megváltónak a képét nézi a falom, és ugye folyamatosan ilyen konnotációkban az ihletettségnek valami nemevilági mértékével és öntudatlanságával szólal fel. Miközben, és akkor ez megint egy olyan, tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy amikor azt mondom az egyszerűség kedvére, hogy ellentmondás, akkor nem ilyen bináris opozíciók, se nem bináris opozíciókra akarom egyszerűsíteni ezt a helyzetet, se nem semmi elégedetlenség, vagy vád nincs bennem, hogy na hát, micsoda ellentmondás, és nem is veszi észre, hanem csak azt mondom, hogy így folyamatosan ezek termékenyítik meg egymást, meg termelik újra magukat, meg egymást. Tehát, hogy ahogy mondjuk elmondtuk, hogy ez egy ilyen érdekes párhuzam, hogy a mód egy, ez a feminista háziasszony egy progresszív jelöltet akar, és közben nagyon régi módiak azok a szempontok, amik alapján a Fondában felismeri az ideális elnök jelöltet. Tehát, hogy mondjuk egy ehhez hasonló ilyen kettősség az, hogy van ez a spiritualizmus, vannak azok a földi dolgok, amiket ilyen spirituálisan eszményít a Fonda, mint például a saját étel megtermelésének ideája. És közben van a föld, egy más értelemben vett földhöz ragadság, varástalanság, rációba, higgadtságba, észszerűségbe, normális, tiszta férfias beszédbe vetett hit, például a 12 dühös emberben. Tehát mondjuk tök érdekes szerintem ez is, hogy mondjuk lehet mondani, hogy a Tom Joda az Érik a gyümölcsben, és a 12 dühös ember főszereplője, az valahol valószínűleg egybe esnének a politikai értékválasztásaik, biztos mind a ketten kiállnának az ártatlanság vélelme, az antirasszizmus mellett, és az osztályalapú megkülönböztetés ellen. De közben meg elképzelhetetlenül más az, amikor valaki arról beszél, hogy mindenütt ott leszek a sötétben, és nekem nincs is lelkem, csak része vagyok egy nagyobb léleknek, ilyen pogány indián módra. Egyszerre pogány indián módra és valamilyen hozzánk közelebb álló megváltóképre appellálva, meg egy olyan valaki, aki tárgyaló termi drámában nem erkölcsre hivatkozik, hanem a logikára, az észre, és ragaszkodik ahhoz, hogy ő le fogja tudni vezetni azt, hogy nem egyértelműen kimutatható a vádlott bűnössége, és amíg nem egyértelműen kimutatható a vádlott bűnössége, addig nem lehet egység arról, hogy ez a vádlott bűnös lenne.
Igen, és hát az, amit mondasz, az valahogy számomra azt jelenti, hogy ilyen nagyon misztikus módon a Fonda képes megformálni az amerikai népléleknek valami fajta eszenciáját, széttartó és sokféle, de mégis egyfajta eszenciát, amit egyébként az amerikai népléleknek talán kevésbé vagyunk hajlamosak tulajdonítani, és ebben az eszenciában kíván magára ismerni a mód, és magára ismertetni az amerikai közönséget is, és ehhez képest a film is egy óriási váltásként jelöli ki a Volt egyszer egy vadnyugat című filmet, ami, hát szerintem biztosan sokan ismerik ezt a történetet, hogy amikor a Sergio Leone fölkéri a Henry Fondát a legmegátalkodottabb gonosztevő egy bérgyilkos szerepére, aki már rögtön az első pillanatban lemészárol egy, nem csak hogy egy családot, hanem konkrétan szemtől szemben áll egy gyerekkel és lelövi. Tehát így már megalapozza azt, hogy ez mennyire bestiális ez a karakter. És hogy amikor felkéri erre a szerepre a Sergio Leone a Henry Fondát, akkor mindenfélét kipróbál, barna kontaktlencsét, szakállat növeszt, hogy hát mégiscsak valahogy gonosztevőnek nézzen ki, és ne annak a jóságos fickónak, akit eddig mindig játszott, és akkor azt mondja erre a Sergio Leone, hogy nem, Henry Fonda arcára van szükségünk. És akkor valahogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen iszonyú erős jelzés arra, hogy mit jelent az amerikai néplélekben, ebben az amerikai néplélekben micsoda törést jelent a vietnámi háború, az, hogy arra az arcra, aki minket megformált, most úgy tekintünk, mint a legelvetemültebb gyilkosra, arra a jótevőre, akit eddig jótevőnek akartunk látni, most meglátjuk benne a megtestesült gonoszt, és ugye ebben a ebben a jelenetben először csak a gyilkosnak a hátát látjuk, és a fegyvert, és aztán, ahogy megkerüli a kamera, ismerjük föl benne egészen közelről Henry Fonda arcát, és hát ez tényleg egy megrázó jelenet, hogyha maga a jelenet is megrázó, és hogyha még hozzágondoljuk azt, hogy ez itt valami fajta ráismertetés, és a múltunk, hát az amerikai múlttal való szembenézésnek egy ilyen nagyon meta formája, akkor meg még inkább kirázza az embert a hideg, azt hiszem. És hát igen, szóval, hogy ez a fajta történelemmel való szembenézés, a múlt és a jelen szembeállítása, ez több szinten megjelenik a horvát filmjében, és akkor beszéljünk egy picit talán azokról a részletekről is, amiket a horvát maga forgat, mert hogy ezek a részletek hivatottak talán a leginkább arra, hogy valamit Amerika jelenéről elmondjanak. Csak annyit szeretnék elmondani ezekről a részletekről, hogy a szerepjátszás borzasztóan fontos bennük, a felvonulások, az utcán megjelenített mutatványosok által megjelenített politikusok, például amikor a Times Square-en látunk egy Trumpnak öltözött embert, az egy elég fontos pillanat, ahogy azok is fontos pillanatok, amikor az amerikai vidéken különböző western díszletek között lejátszanak erőszakos jeleneteket színészek az erre kíváncsi közönségnek. Tehát, hogy valahogy egyrészt a reenactment nagyon fontos ezekben a részekben, illetve az építészet, amit szintén a reenactment részeként gondol el a horvát, azt hiszem. És akkor ez nagyon sokféleképpen megjelenik, például úgy, hogy a Henry Fondának a gyerekkori házát egyszerűen áthelyezik, az eredeti, fogják a házat, és áthelyezik az eredeti helyéről egy másik helyre.
És Skanzenbe. Vasúttörténeti múzeumban.
Ahol meg lehet nézni, hogy hol lakott Henry Fonda, bár nem ott állt a ház, de ugyanaz a ház. De hogy, bocsánat, most ezt nem akarom elviccelni, tehát hogy tényleg ez egy ilyen szisztematikus érdeklődésnek tűnik a horvát filmjében. Például olyan módon is, hogy visszamegy olyan helyszínekre, ahol a Fondának a filmjeit forgatták, és megnézi, hogy mi történt azokkal a helyszínekkel, hogy hogyan alakult át, hogyan épültek modern épületek, vagy hogyan őrizték meg ilyen skanzenként azokat a díszleteket.
Vagy hogyan pusztult le, és lett belőle pusztaság, igen. De hogy olyannyira, hogy nem csak, hogy ő visszamegy ezekre a helyekre, hanem például olyan archív felvételt is talál, amiben John Ford és Henry Fonda ott állnak, ahol Fonda megteszi a Young Mr. Lincoln beli nagyon nevezetes sétáját, amiről majd mindjárt mondok valamit, és akkor kérdezi a Fonda, Ford, az elég idős Fordot, hogy hát felismered-e, hogy hol vagyunk, és akkor így körülnéz a Ford, és ilyen teljesen sivár térben, így a háttérben ilyen irodaházak, de meg lehet, hogy ilyen félkész, vagy nem lehet elmondani, hogy félkész, vagy már magára hagyott irodaházak, magasnak, és mondja, fordít, hogy fogalmam sincs, hogy hol vagyunk. És akkor látod azt, hogy itt forgatták, tudom, 30 évvel korábban azt, ahogy már elismerve, vagy át nagy nehezen, nagyon vonakodva átadja magát Abraham Lincolnnak, hogy talán mégis van benne valami kis nagyra vágyás, és akkor így elindul így kifelé a képből, sétál, és akkor erre mondja azt, ezt akartam csak ide citálni, hogy erre mondja azt James Baldwin, hogy egy barátjával arról beszélgettek, hogy aki így jár, aki így mozog, aki ilyen makacsággal mozog, mint a Fondában, színes vér kell, hogy legyen.
Hát és az elvezet egyébként minket a filmnek egy másik fontos... tehát hogy azért nyilván ez is rengeteg mindent elmond a képviseletiségről, nem? Mm. Tehát, hogy az ember úgy jár, úgy mozog, úgy lép föl, mint egy olyan ember, egy olyan valaki, aki képes magába szívni azoknak az embereknek a mozgását, akiket képviselni akar. A képviseletiségre nem csak szavakon, sőt, legkevésbé a szavain keresztül vállalkozik, hanem a mozdulataiban, a mozgásában, abban, ahogy lép, ahogy jár, amilyen szüneteket hagy, abban vállalkozik valami fajta képviseletiségre. És ez a Baldwin idézet, ez a Baldwin párbeszéd, ez elvezet minket oda is talán, ami szintén egy fontos része a horvát filmjének, hogy gesztusokat elemez. Hát, hogy olyan értelemben is gondol az actor as author elmélettel, hogy ilyen esszisztikusan, vagy ilyen kritikailag kiválaszt egy-egy gesztust, amit levezet különböző filmeken keresztül, például ilyen gesztus az arcának az eltakarása, vagy amikor föltett lábakkal ül, vagy egy fának, vagy egy osztopnak támasztott lábakkal ül, kicsit hanyagul, de nagyon elegánsan a fonda, illetve talán ilyen még az is, az a viselkedés, az az attitűd, azok a gesztusok, amit a nőkkel szemben tanúsít.
Egyrészt nekem az is tök érdekes a gesztusban, vagy hogy ezt a szót használod, meg talán Horváth is használja, hogy egy gesztus azt is jelenti többek között, hogy valamit hordozni, vagy valaminek a hordozását is jelenti, és hogy ezek a, ugye talán így most visszaemlékszünk az első adásra, amikor a Luc Mulénak mi a címe?
Politique des acteurs
című szövegéről beszéltünk, hogy ilyen viccesen megjegyzi, ilyen odavetett félmondattal egyet a fondával, mert csak azért sem foglalkozik, mert hogy annyiból áll, hogy általában a jó karaktert játssza, vagy épp az ellenkezőjét. Tehát, hogy azt akarom csak mondani, hogy mi az, amit hordoz a fonda. Mi az a gesztus? Ugye az egész film azzal indul többek között, sok egyidejűséggel indul, és ezek az egyidejűségek a legkülönbözőbb időpillanatban történnek akár. De hogy többek között azzal indul, hogy régen elfogadja, hogy ő legyen a republikánus jelölt az 1980-as elnökválasztáson, és ugye nyilván minek az egyik nagy jelképes pillanata ez, hát a Dream, amit a Horváth úgy hív, hogy a Dream Life of the Nation, annak, ahogy a filmipar, a film által előállított vágyak, életvitelek, stb. Kivonhatatlanok, és összeforranak, és kölcsönhatásba lépnek az úgynevezett valósággal, és elveszítjük azt a képességünket, hogy visszafejtsük az eredetet, hogy ki tudjuk mutatni, hogy mi ihletet meg mit, és hogy mi utánoz mit. És hogy ezek a egymásra vetülések, átfedések, az eredetig való visszafejthetetlenség az, ami hordozódik a fondának ezekben az úgynevezett ambivalenciáiban. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy amikor hasonlóképpen takarja el az arcát önkritikus és ideálisan becsületes amerikai elnökként, meg űzött vadként, anarchista bankrablóként, akkor ezek a karaktertípusok, mint különböző politikai akaratoknak a kifejeződései egymásra tudnak vetülni. És hasonló, most ha nagyon erőltetett akarok lenni, akkor azt mondom, hogy hasonló gondolatgazdagságra adnak alkalmat, mint amikor azt mondjuk, hogy a Chaplin lehetővé teszi, hogy a csavargóba meglássuk a diktátort, és fordítva.
Igen, és ezen a ponton érdemes talán arra is kitérni, amit a Horváth szintén mondott a beszélgetésben, hogy az eszéfilm a számára alkalmat ad egy olyan típusú történetírásra is, ami nem mikrotörténelemírás, ami talán egy ilyen divatos dolog, ugye, hogy nem egy ilyen madár perspektívából nézni a történelemre, hanem az egyéni sorsok felől, és a Horváth azt mondja, hogy az eszéfilm az ezzel szemben számára arra ad lehetőséget, hogy elkalandozzon olyan számára érdekes egybeesésekkel, amelyek kifejezik egy egyéni élethelyzetnek az egybeeséseit, de ugyanakkor pedig a történelemben új utakat, vagy új összefüggéseket világíthatnak meg. És akkor csak ez az arc eltakarásáról akarom mondani, hogy tulajdonképpen azzal indul a film, hogy miközben a Fonda az utolsó filmjét forgatja, a Horváth egy személyes történetet elmesél arról, hogy a szüleivel Párizsba mennek, és Párizsban ő Fonda filmeket néz.
És a szállodai szobában pedig a Moszkvai Olimpia közvetítését, és akkor a Moszkvai Olimpián egy keletnémet magasugró, nem csak hogy olimpiai aranyat nyer, hanem világrekordot is dönt, és újra egyre följebb teszi a létszet, és mindig átugorja. és a legnagyobb siker pillanatában így eltakarja az arcát, és a triumfalizmus, vagy az öndicsőítés gesztusa helyett valahogy a sikerrel való szembesülés nehézségenek gesztusát választja, és akkor ebben, meg abban, hogy keletnémet. Tehát, hogy igen, tehát, hogy eleve egy kívülállóval van dolgunk, ráadásul a moszkvai olimpián, de mindez, hogy sok ilyen bizarériája van a helyzetnek, de egy mindestre a nyugati szempontból egy kívülállóval van dolgunk, aki nem hajlandó átadni magát a sikerének teljes mértékben, vagy aki fél a sikerétől, és fél attól tehát hogyha most így nagyon ki akarom bontani ezt az összehasonlítást, akkor fél attól az erőszaktól, fél attól az erőtől, amivel egy ilyen siker felhatalmazhat mondjuk egy férfit, miközben nyilván hajlamos is erre, az abban így meglátja a fondának a rokonait, vagy a rokon szellemű társait. És ezzel még vissza akartam kapcsolni oda, amit a nőkről mondtam, mert szerintem a filmben nagyon, nagyon fontos ez, és annak a csetlésbotlásnak, maga tehetetlenségnek, talpra esettség hiányának, amivel az udvarlás különböző pillanatait elszabotálja, és amire nyilván így valahol a vígjáték a legalkalmasabb, hogy kidomboríts, és ezen a vonalon a legtöbb jelenetet a Horvát, a Preston Sturgisnek a The Lady Eve című filmjéből választ, ahol például ilyen jeleneteket látunk, hogy a Barbara Stanwyck fekszik egy heverőn, és mellettől a fonda, és így, vagy a Barbara Stanwyck így mindenféleképpen próbálja érzékeltetni, hogy most így össze kéne bújniuk, vagy így az lenne jó, hogyha a fonda egy átörelni, de a fonda csak ilyen mereven néz magá elé.
És egy picit aztán megigazítja a szoknyáját, ami fölcsúszott.
Megigazítja a Stanwyck szoknyáját, és akkor mondja a Stanwyck, hogy jaj, hát nem is tudod, hogy mit tettél velem. És akkor ezt mondja a fonda, hogy borzasztóan sajnálom, bocsánat. És csak azt akarom mondani, de hogy ez a...
És te arra utaláztam, hogy...
Hát a szerelembeesésre, vagy az elragadtatásra, vagy igen. De hogy aztán ugyanez a páros, a következő párbeszéd, amit látunk, egy hatalmas vihar közepette, az pedig az, hogy a fonda elkezdi sorolni azokat az erényeket, amik az embert megkülönböztetik az állattól, és akkor többek között azt mondja, hogy sweet forgiveness, az édes megbocsájtás. És látszik, hogy magára akarja erőltetni, hogy neki itt most megbocsájtónak kéne lenni aztán Viker, és hogy igazából ez jó tulajdonképpen megbocsájtani egy nőnek, hogy nő, most hogy nagyon ki akarom sarkítani, mert ettől vagyunk emberek. De hogy csak azt akarom mondani, hogy az is brilliánsnak tartom ebben a filmben, hogy azok a látszati, felületi dolgok, amikre úgy is lehet tekinteni, mint amik egy színészt határoznak meg alapvetően, tehát hogy milyen szerepre képes valaki, például az, hogy a fonda nem tudott jól táncolni, és azt, hogy emiatt esetlen volt a nőkkel, minden szerepében nagyon esetlen volt a nőkkel. A gyűlölet, vagy az öngyűlölet és a nőgyűlölet egymást fedő kategóriáinak a mély sejtetésére is tud használni a Horvát. Tehát, hogy most, ha ilyen nagyon radikális példát akarnék mondani, akkor azt mondom, hogy mondjuk ez a Lady Eve-beli szerepe a fondának, ami persze vicces, meg kvázi bizonyos szempontból ártalmatlan, nincs nagyon messze mondjuk azoktól a Scorsese karakterektől, akik mondjuk azért vetnek meg nőket, vagy azért nem tudnak megbocsájtani nőknek, mert valaki megerőszakolta őket. Látjuk ezt a párbeszédet, ahol a fonda küzd magával, hogy most meg kéne bocsájtani a Barbara Stanwycknek, ahol a horvát nagyon sok ilyen szójáték, meg ilyen etimológiai gondolatkísérlet van a filmben. És akkor azt mondja a horvát, hogy igazából ez is egy pillanat, amikor a civil és a viril, a civilizáltság és a virilitás közötti különbséget a jól neveltség, valamilyen normákba való beletanultság, belepolgárosodás és a férfi ösztön közötti különbséget balanszírozza magába a fonda. És hogy tulajdonképpen igazából azért is tartom fontosnak ezt a fonda és nők szállat a filmben, mert hogy ezt a kettősséget terjeszti ki így sokszor úgy érződik, hogy ezt a kettősséget terjeszti ki így az egész amerikai politikára. Tehát, hogy valami nagyon ősi, nagyon ösztönös, nagyon a földhöz, a terjeszkedéshez, a családhoz, a törzshöz, valami nagyon biológiai jelleghez való ragaszkodás kerül szembe egy olyan törékeny és alapvetően gondolati alapokra épülő ideál, mint mondjuk a demokrácia. és ezeket ugye áttörni ezeknek az ösztönöknek az olyan megszólaltatása, mint amire mondjuk a régen képes volt.
Igen, és hát erről a filmről tényleg órákon keresztül lehet beszélgetni, legalább olyan széttartóan, mint amilyen széttartó maga a film, és amennyire élvezi azt, hogy ilyen széttartó lehet. Úgyhogy én arra bátorítanék mindenkit, hogy aki nem tudott eljönni a vetítésre, az is próbálja meg valahogy megnézni. Vagy Alexander Horváth filmjét, vagy tulajdonképpen Henry Fonda életművet is, vagy a Henry Fonda életműben is érdemes elmélyülni, azt hiszem.
Igen, és nagyon köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!